hogy ez a moszkvai út mérhetetlen károkat okozott Magyarország megítélésében a saját szövetségi rendszerén belül, anélkül, hogy egyébként bármiféle plusszal, bármiféle pozitív eredménye
De akkor
volna.
Mi lehetett ennek a...
Őszintén azonban. Nem tudom.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Magyarország és Oroszország kapcsolatáról fogunk beszélgetni, nem véletlenül, mert hogy az EU-ban továbbra is téma és borzolja a kedélyeket Orbán Viktor moszkvai látogatása, illetve természetesen a Putyin elnökkel való találkozása. És egy másik ügy is előkerül, ami hát nagyon aktuális, mert hogy Ukrajna szankciókkal akadályozza ugye az Oroszországból Ukrajnán keresztül érkező kőolajat, és ez a Lukoil ügyként került most elő. Erről beszélt egyébként Gulyás Gergely miniszter a pénteki kormányinfón, és azt mondta, hogy az Európai Bizottságnak a segítségére van szükség, és nagyon reméli, hogy Ukrajna belátja azt, hogy egy EU országgal nem teheti meg mindazt, amit most tesz, és hogy nagyon sok jogi hátrány éri ezzel kapcsolatban Magyarországot. De mindenképpen egy összetett kérdésről van szó, úgyhogy megpróbáljuk kiszállazni ezt a helyzetet. Rácz András Oroszország szakértővel köszönöm szépen, hogy itt van.
Én köszönöm.
Na kezdjük már akkor ezzel az ügyem, mert tényleg nagyon sok ága boga van. Ennek az ügynek. Ön hogy látja azt, hogy Ukrajnának a döntése a Lukoillal kapcsolatban? Ez mennyire politikai döntés, mennyire gazdasági döntés, mennyire függ össze ezzel a bizonyos békemisszióval akár? Majd erről is fogunk természetesen részleteiben beszélni, de szóval, hogy a döntés hátterében mi állhat ön szerint?
Ugye itt azzal a módszertani megfontolással érdemes kezdeni, hogy Ukrajna, mint háborúban álló ország, a háború miatt, vagy a hadiállapot miatt még kevésbé transzparens a döntéshozatal, mint egyébként. Tehát elég sok mindent nem tudunk. Tehát tudatában kell lenni annak, hogy azok a források, amikkel dolgozni lehet, azok mondjuk az ukrán motiváció feltérképezésében csak részleges segítséget adnak. Tehát együtt kell élni azzal, hogy bizonyos dolgokat nem fogunk tudni. Amit tudunk, az egyik, hogy Ukrajna számára kulcsfontosságú feladat, stratégiai szintű feladat, hogy csökkentse Oroszország energiaexportból származó bevételeit. Tehát az ukránok úgy számolnak, hogy amíg Oroszország képes a mostani mennyiségben kőolajat, és kisebb részben földgáz, de igazából a kőolaja fontos, tehát amíg Oroszország képes a mostani mennyiségben szénhidrogéneket exportálni, addig a háborús erőfeszítést is fenn fogja tudni tartani, tehát létfontosságú, hogy csökkentsék az orosz energiaexportból származó bevételeket. Ez az egyik. A másik, hogy Ukrajna természetesen tisztában van azzal, hogy az Európai Unió a nagy léptékű háború kezdete óta nagyon sokat tett azért, hogy leváljon az orosz energiahordozókról. Ugye konkrétan a kőolaj kapcsán 22. május 31-én fogadták el azt a szankciós csomagot, azt, ami június 2-án lett végleges, azt a szankciós csomagot, ami lényegében betiltotta azt, hogy Oroszországból csővezetéken lehessen kőolajat importálni az Európai Unióba. Ez alól, a tiltás alól három ország kért kivételt, Magyarország, Csehország és Szlovákia, arra hivatkozva, hogy nincs olyan alternatív beszerzési útvonal, ami az azonnali leválást az orosz olajról lehetővé tenni. Azóta egyébként Csehország végrehajtotta ezt a diverzifikációt, tehát ez a mostani ukrán tiltás, ez a cseheket már nem érinti, Csehország azóta máshonnan hozza be az olajat, de Magyarország és Szlovákia továbbra is jelentős mértékben függ az Ukrajnán átérkező orosz olajtól. Tehát van ez a politikai és stratégiai motiváció, katonainak is lehet tekinteni, úgy tetszik, mert ugye az, hogy az orosz hadigépezetet finanszírozni lehessen, ehhez ugye kell az olajexportból származó bevétel. Van egy olyan gazdasági megfontolás is abban az irányba, hogy Ukrajna ne állítsa le teljesen az olajtranzitot, hogy a tranzitdíjból Ukrajnának egyébként jelentős bevétele származik. Tehát ilyen éves szinten ilyen 180-200 millió euró legalább, ami a tranzitdíjból származó bevétel, és ugye ezt az ukránok folyamatosan növelni szeretnék. És van egy olyan egyértelmű politikai megfontolás, amit nem tudunk, hogy mennyire gyökerezik mélyen az ukrán döntéshozatalban, tudjuk, hogy volt parlamenti képviselő, aki ezt kimondta, hogy ezzel a döntéssel, a Lukoillal kapcsolatos döntéssel Magyarországra akarnak nyomást gyakorolni. Most ez egy parlamenti képviselő volt, nem miniszter, nem kormánytag, tehát nehéz megmondani, hogy ez mennyire valós, mennyire tükrözi a tényleges belső megfontolásokat, de kicsit olyan elhangzott, hogy Magyarországra akarnak nyomást gyakorolni. Most ténylegesen mi történt? Ez egy picit technikai lesz. az ukrán csővezeték hálózatot működtető cégnek orosz oldalról elsősorban nem a Lukoillal van szerződése, hanem az orosz Transznyefttel. Ugye a Transznyeft vállalat az, ami Oroszországon belül a csővezetékek működtetését végzi, és a Transznyeft szerződött az ukránokkal. Most a Transznyeften kívül ebbe a konkrét vezetékbe még több másik orosz olajvállalat is betáplál olajat, ugye a Lukoil, a Tatnyeft, a Basnyeft, egy csomó másik ilyen kisebb-nagyobb vállalat. És nem lehet szétválogatni, hogy melyik olajmolekula pontosan honnan származik, hogy hol a Attilát érdemes erről hallgatni, meg olvasni, ő erről rengeteget tud, sokkal-sokkal többet, mint én. Ő szokta azt mondani, hogy nem lehet megmondani, hogy ez a molekula ez innen van, az a molekula az onnan van, ez egyben bemegy a csőbe, nem lehet megmondani, hogy pontosan melyik molekulát küldi a Lukoil, és melyiket mondjuk a Basnyeft. Na most itt, amit az ukránok döntést hoztak, nem azt tudjuk pontosan, mikor. Körülbelül június végén, július elején.
Tehát már az úgynevezett békemisszió előtt megszületett ez a döntés.
Valószínűleg igen, de hát ezt nyílt forrásokból én nem tudom megmondani. Az, hogy megtiltja, hogy a Lukoil Ukrajnán keresztül exportáljon. Mondom, itt nem a Lukoil a főszerződött partner. A főszerződött partner a Transznyeft lehetőségeit, ez az ukrán szankció nem érintette. Az az érdekes a dologban, hogy bár a Lukoil exportját ez az ukrán szankció ezt tiltja, amennyire rekonstruálni lehet, az érkező olaj mennyiség egyébként nem csökkent. Ennek valószínűleg az a magyarázata, hogy azt az olaj mennyiséget, amit eddig a Lukoil táplált be abba a csőbe, most valamelyik másik orosz olajvállalat táplálja be abba a csőbe, ezért van, hogy a cső innenső oldalán jelen tudásunk szerint egyelőre ugyanannyi olaj jön ki. De ez bármikor változhat.
Igen, éppen ezt csatlakozom, hogy a Gulyás Gergely azt mondta ezen a bizonyos kormányinfón pénteken, hogy szeptemberig megoldott a helyzet a tartalékokból, de utána azt mondta, hogy esetleg üzemanyag hiány is kialakulhat. Ez az egyik része a kérdésnek, a másik pedig a politikai, mert hogy Boka János, ugye az Európai Ügyekért felelős miniszter is ott volt ezen a kormányinfón, és azt mondta, hogy Ukrajna természetesen a békepártiság miatt hozta meg ezt, mert mint Magyarország békepártiság, ugye erről majd fogunk beszélgetni, hozta meg ezt a döntést, és hogy egyértelműen politikai ez a döntés. Ez a magyar kormány kommunikációjának lehet a része? Igazából?
Most én ugye abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy van 2-3 problémás ország, amivel foglalkozom, Oroszország, Ukrajna és kisebb részben Belarusz. Nekem kevésbé hiányzik az életemben, hogy a magyar kormány belső kommunikációban.
Csak hogy megértve fejteni. Igazából ezt a döntést, hogy tehát, mi lehet a
nem terében. Tudjuk, hogy pontosan mikor hozták ezt a szankciót a Lukoil ellen. De ugye a moszkvai misszió az nem volt a nagyon régen. Meg kell nézni, valahogy ki kell deríteni, hogy pontosan mikortól hatályos ez az ukrán döntés. Egy picikét szkeptikus vagyok azzal, hogy a Bóka János által mondott időrend az helyes. De ezt nyilván nyílt forrásban nem tudom megmondani.
Azért kérdezem ezt, hogy mennyire függhet össze minden mindennel ebben a vonatkozásban, mert Szijjártó Pétert kell, hogy idézzem ebből a szempontból, aki azt válaszolt erre az egész helyzetre, hogy mindaddig, amíg ezt a kérdést Ukrajna nem oldja fel, addig az európai békekeretből származó 6,5 milliárd forintos fegyverszállítási ellentételezés kifizetését felejtse is sem mindenki, mert hogy nézne az ki, hogy mi 6,5 milliárd euró kifizetési ezt hozzájárunk, miközben Ukrajna az energiaellátásunk biztonságát veszélyezteti. Ugye nem az első eset már, meg valószínűleg nem is az utolsó az ilyen típusú mondatoknál. Hozzátette azt is még Szijjártó Péter, hogy Brüsszelben elképesztő hisztivel találkozott Európa háborúpárti politikusai részéről, és ugye a frusztráltságukat adják ki magukból, annak nyomán, ha nem akarják megoldani, vagy ugye húzzák az időt a megoldással kapcsolatban, és hogy képtelenek voltak elviselni a magyar elnök békemisszióját. Na majd azért csatlakozunk ide, szóval, hogy mennyire függhetnek össze ezek az ügyek, és hogy mi lesz a következmény ennek a 6,5 milliárd forintos fegyverszállítási ellentételezésnek.
Ugye egy pontosítás, 6,5 milliárd euró.
Euró, igen, tehát igen, bocsánat.
Nagyon-nagyon-nagyon sok pénz. Tehát önmagában ugye ez a pénz ez arra szolgálna, hogy ebből az összegből lehet azokat az Európai Uniós országokat ellentételezni, akik fegyvert szállítottak Ukrajnának. Hogyha nagyságrendeket érzékeljük, jelenleg az Egyesült Államok után a legnagyobb katonai támogatója Ukrajnának Németország. Németország, ide április végi adataink vannak, az a legfrissebb. Április végi adatok szerint Németország 10,2 milliárd euró értékben szállított fegyvert és katonai felszerelést Ukrajnának. Lengyelország 2-3 milliárd euró. Tehát ebben a nagyságrendben a 6,5 milliárd euró az rettenetesen sok. Tehát ez nem apró pénz, ez nem egy apró kellemetlenség, ez a pénz ez nagyon-nagyon hiányzik, ráadásul nem is Ukrajnából, hanem Magyarország Európai Unió szövetségeseinek a kasszájából. Tehát a szövetségeseinknek nem adjuk oda ezt a pénzt. Na most, ami konkrétan a Szijjártó nyilatkozatot illeti, én körülbelül 20 éve dolgozom külügyi elemzőként. Viszonylag kevés olyan külügyminiszterre emlékszem, aki például a hiszti szót használta volna, meg a frusztráció szót használta volna. Ez egyszerűen a diplomáciai nyelvezetben talán kevésbé szokásos. És ez ugye felveti a kérdést, hogy akkor pontosan melyik oldal frusztrált, ha ilyen nyelv használatra van szükség. Itt konkrétan a 6,5 milliárd eurós békekeret blokkolása kapcsán az az izgalmas, hogy Magyarország már több egymást követő ügyben is mindig azt a döntést hozta, hogy ezt a békekeretet blokkolja. Ugye ez már legalább a harmadik olyan eset, amikor Magyarország valamire hivatkozva blokkolja ezt a pénzt. Ugye volt egy eset, amikor az OTP-t helyezte az ukrán kormány valamiféle szégyenlistára, ami jogi következménye nem járt, ugye ez egy információs eszköz volt. A magyar kormány erre hivatkozva beleblokkolt az európai békekeret alkalmazásába. Érdekesség, az OTP ezt nem kérte. Az OTP régóta jelen van az ukrán piacon, pontosan tudják, hogy ezen a piacon, ebben a környezetben a zaj az nem használ. Ezzel együtt a magyar kormány erre az ügyre hivatkozva blokkolta a békekeretet. Utána arra hivatkozva blokkolta a békekeretet, miután az OTP ügy megoldódott, hogy az ukrán kormány a Richternek valamiféle gyógyszerforgalmazási engedélye közül néhányat esetleg nem hosszabbít meg. Most ez megint nem az a nagyságrend, ami egy akkoriban azt hiszem 5 milliárd volt ebben a keretben. És most ez egy harmadik ügy, amikor megint azt a választ adja a magyar kormány, hogy ezt a kifizetést blokkolja. Nekem egy picit az a benyomásom, hogy itt Szijjártó Péterék a gombhoz varják a kabátot. Tehát, hogy a valódi magyar cél az az, hogy ezt a békekeretet bármiféle áron blokkolják, és akkor ehhez keresnek éppen kifogásokat. Tehát egészen abszurd az egész, nem is Ukrajnától vesszük el a pénzt, hanem a szövetségeseinktől. Nagyon nehéz megmondani, hogy ez magyar szempontból miért jó, vagy az unió szempontjából miért jó. Az, hogy ezt a pénzt nem tudják megkapni azok az országok, amelyek fegyvert szállítanak Ukrajnának, ez egyetlen szereplőnek jó, ezt a szereplőt úgy hívják, hogy Oroszország.
Uh-huh. És milyen következménye lesz, ha ez tényleg blokkolni tudja,
eddig, vagy fogja Magyarország? Eddig is blokkolta, várhatóan továbbra is blokkolni fogja. Itt ugyanaz fog történni, ami eddig az elmúlt lassan 2,5 esztendőben az európai országok annak tudatában is folytatják a fegyverszállításokat Ukrajnának, hogy ez a pénz egyelőre nem hozzáférhető. A pénz nem veszik el. Tehát továbbra is ott van az európai békekeretben. Előbb-utóbb valószínűleg remélhetőleg el fog jönni az állapot, hogy ezt a pénzt majd ki lehet fizetni azoknak, akiknek ez egyébként jár.
Hagy folytassam még egy idézettel Szijjártó Pétertől, és ezzel térünk.
Nehéz, hogy Szijjártót idézünk.
Térünk majd rá arra, hogy mi lehet a kapcsolat és a helyzet, hogy milyen következménye lehetnek akár ennek a bizonyos bége missziónak, meg a kérdés, hogy ez most folytatódik-e, és ha igen, akkor milyen formában is az milyen következményekkel járhat. Azt is mondta még Szijjártó Pétert, hogy az ülésen, mármint az EU-ban megvoltak az úgynevezett SMS huszárok, most is jött az ülés közben az SMS, hogy még mit mondjak be, hogy kik jártak egyébként Moszkvában. Ugye itt arra célzott, mindig szoktam mondani, hogy nem csak ő megy, vagy nem csak Orbán Viktor megy Moszkvában, hanem mások is. Nyugat-európai politikusok meg, hogy nyomjam, harcoljak és jól csinálom. Egyedül a szlovák államtitkár volt az, aki ezt nyíltan tette. Ugye ez azért kérdés, mert még erre szokott hivatkozni, vagy sokszor erre szokott hivatkozni a kormány, főleg Szijjártó Péter, hogy mások is járnak Moszkvában, mások is tárgyalnak Putyinnal, hogy akkor ez miért probléma, hogy ő tárgyal, és de hogy nem vállalják fel, ugye nyíltan.
Hát ugye én nyílt forrásokból dolgozom, én nem tudok arról, a nagy léptékű eszkaláció után az utolsó vezető európai politikus, aki Moszkvában járt, az Karl Nehammer osztrák kancellár volt, hogy emlékszem 22. áprilisában. Uh-huh. Ő volt a legutolsó. És az sem egy baráti hangulatú beszélgetés volt, hanem osztrák vezetőtől szokatlan módon rendkívül keményen fogalmazott Nehammer azzal kapcsolatban, hogy Ausztria hogyan ítéli ezt az agressziót. Tehát én nyílt forrásokból nem tudom alátámasztani azt, amire egy Szijjártó Péter hivatkozik. Az SMS huszár kifejezés értelmezésével megint egy picit gondban vagyok, tehát ez nem az, amit mondjuk, amikor diplomáciai nyelvhasználatot tanítunk, akkor ez speciál pont nem szokott szerepelni annyira a szójegyzékben, de hát nyilván az ember folyamatosan tanul valamit, tehát ez egy örömteli dolog. Mondom, nyílt forrásokból én nem tudok arról, hogy vezető európai politikusok rendszeresen járnának Moszkvába. Természetesen vannak az oroszokkal találkozók folyamatosan, de nem Moszkvában. Tehát jellemzően ezek klasszikus harmadik országos találkozók, ebben a háborúban a legfontosabb közvetítő szerepet például Törökország játsza. Ugye Törökországon közvetítésével zajlanak a fogolycserék, Törökország hozta tető alá 22 nyarán azt a gabona megállapodást, aminek köszönhetően 22 nyarától 23 nyaráig, amikor Oroszország ugye fel nem függesztette a részvételét, Ukrajna és Oroszország együtt tudta menedzselni azt, hogy a Fekete-tengerről a gabonaszállítmányok ki tudjanak jutni. A törökök nagyon fontos közvetítő szerepet játszanak.
És ők tárgyalnak, a török elnök tárgyal mind a két félet. Ugye erre szokott hivatkozni még kormányt, hogy ő az egyetlen.
Az is teljes ostobaság. Egyszerűen nincs átfedésben a tényekkel, amit a magyar vezetés mond, hogy egyedül ők az egy, hogy ők az egyetlenek, akik mindkét oldalon szóba tudnának állni. Recep Tayyip Erdoğan török elnök viszonylag gyakran beszél mindkét oldallal. A kínai vezetés viszonylag gyakran beszél mindkét oldallal. Surprise, surprise, az Egyesült Államok is természetesen folyamatosan tárgyal, nem csak Ukrajnával, de az oroszokkal is. Nem Moszkvában, hanem máshol, de ezek a csatornák megvannak. Tehát itt egy csomó olyan dolog van a magyar kommunikációban, amit egyszerűen nem lehet, én nem értem, hogy honnan vesznek, mert nyilvánvalóan nem felel meg a tényeknek.
Eltett már valamennyi idő Orbán Viktor moszkvai látogatása óta, ugye mi titokban szerveződött, legalábbis ugye utólag derült ez ki, hogy milyen formában alakult ez az egész, és tudom, nyilatkozott erről, hogy nagyon nehéz ezt megfejteni, hogy mi lehetett ennek az egésznek a hátterében. Látszik már azóta bármi egyéb, ami azt magyarázhatja, hogy mi történhetett valójában? Csak azért, mert ugye annyit utólag már kiderült, hogy ugye előtte találkozott Zelenszky elnökkel, és neki nem említette azt, legalábbis az ő elmondás alapján nem említette azt, hogy ő egyébként Moszkvába is fog menni. Aztán utána ugye azt is elárulta Orbán Viktor, hogy tényleg titokban szervezték ezt a találkozót, legalábbis ezt nyilatkozta ugye a repülőn, amikor ott egy interjút adott. Azt mondta, hogy küldött egy titkos üzenetet Szijjártó Péter külügyminiszternek, hogy szervezzem meg valamit, mivel a telekommunikáció teljes mértékben megfigyeli a többi nagy fiú, ezért próbáltam szőnyeg alatt tartani a dolgot, amíg csak lehet, ugye ezt nyilatkozta Orbán Viktor. Szóval világosabb egy picit, hogy mi történhetett, vagy mi lehetett ennek a jelentősége?
Egyetlen dolog világos, hogy ez a moszkvai út mérhetetlen károkat okozott Magyarország megítélésében a saját szövetségi rendszerén belül, anélkül, hogy egyébként bármiféle plusszal, bármiféle pozitív eredménye
jött volna. De akkor mi lehetett ennek a
őszintén az nem oka? Tudom. Uh-huh. Őszintén nem tudom, én csak kérdőjeleket látok. Uh-huh. Az egyik kérdőjel, amit látok, hogy egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy ezt az utat valójában Magyarország kezdeményezte. Erre egyetlen forrásunk van az, hogy Magyarország ezt mondja. De ez a jobbik eset, hogyha ezt Magyarország kezdeményezte. A rosszabb eset az, hogyha a Zelenszky látogatáson meglepődött oroszok hirtelen magukhoz rendelik a magyar miniszterelnököt. Ugye vissza lehet emlékezni, amikor legutóbb volt Orbán Putyin találkozó Kínában, ugye 23 őszén, akkor ott a magyar miniszterelnök elmondta egyébként, hogy azt a találkozót Putyin kezdeményezte, és nem lehetett előre kitérni. Tehát van Orbán nyilatkozatunk kb. Egy évvel ezelőttől, hogy ha Putyin hívja, akkor menni kell. Itt a mostani moszkvai út kapcsán nagyon kutyafuttában szervezték, ez igaz.
De ez, bocs, hogy közben csak egy kérdés, hogy ez reális, lehetséges, hogy ilyen gyorsan, ennyire rapid módon lehet idézőjelben találkozni az orosz elnökkel, kínai elnökkel, Trumppal, stb. Ugye, ami ez aztán folytatódott.
Jelentősen felgyorsult a diplomácia, ezt azért látni kell. Tehát az okostelefonok terjedésével, meg ugye nyilván vannak biztonságos okostelefonok, vagy biztonságosabbak. Ezeknek az elterjedésével jelentősen felgyorsult a diplomácia működése, különösen olyan vezetők között, ahol már van valamiféle személyes kapcsolat. Ismerettség, barátságnak ezt nehéz nevezni, meg a politikában ilyen nem nagyon van, de ha van valamiféle kapcsolat, akkor egészen gyorsan el lehet
intézni. Tehát Putyin felhívhatta Orbán Viktort, hogy...
Vagy Orbán Viktort, vagy Szijjártó valakit, Szijjártó Jemzel Lavrovval van kapcsolatban, egy picit talán kelleténe szorosabban is. Az ilyesmiket a külügyminiszterek kezdik egyeztetni, és akkor, ha megvan az a megállapodás, akkor ez felmegy miniszterelnöki, vagy ugye államfői szintre rendszertől függően. Uh-huh. Technikailag néhány nap alatt össze lehet ma már hozni egy látogatást, különösen úgy, hogy ugye kis létszámú delegáció utazott. Az, hogy Putyinhoz bármiféle előkészület nélkül ilyen gyorsan be lehet jutni, ez inkább orosz oldalról szokatlan. Ugye az orosz rendszer, és különösen az elnök rendkívül paranoid egészségi és biztonsági intézkedéseket illetően. Most már az nincs, hogy két hét karanténban kell lenni, miért valaki Putyin szín elé járul, de ezzel együtt azért az utcára nem szoktak oda beesni. Tehát ez nagyon-nagyon különleges volt ez a két nap. De egyébként a kijevi utat is öt nap alatt szervezték. Tehát Orbán egy kedd délelőtt érkezett meg Kijevbe. Az, hogy ez a látogatás létrejön, ezt előző héten csütörtökön találták ki, péntek reggel mentek ki azok a feljegyzések, amik a diplomácia apparátus utasították, hogy akkor mit és hogyan kell szervezni. Uh-huh. Tehát ma már lehet rövid időt.
Tehát benne lehet ez a pakli, vagy ez tényleg így történt?
A két nap az extrém rövid. Ugyanakkor ahhoz elég hosszú idő lett volna, hogy Magyarország a szövetségi rendszerben szokásos módon értesítse a partnereit és szövetségeseit arról, hogy harmadik országos találkozóra kész. Ugye EU-ban álltunk bele, ezt úgy szokták, hogy ha van egy olyan találkozó, ami nem szövetséges országgal zajlik, akkor előtte szólnak a partnereknek, hogy lesz egy ilyen találkozó, utána pedig beszámolnak erről, hogy körülbelül mi hangzott el. Na most itt a NATO-nak Magyarország szólt, de csak a legutolsó pillanatban, az Európai Uniós partnereknek viszont egyáltalán nem, tehát megszegte a magyar diplomácia ezt az alapvető viselkedési normát. A találkozó után Orbán küldött egy tájékoztatót, hogy szerinte mi volt, de ebben a tájékoztatóban egyértelműen az orosz álláspontot visszhangozta, tehát kicsit olyan volt, mintha a magyar miniszterelnök által küldött levelet Vlagyimir Putyin írta volna legalább részben. Tehát, hogy ilyen egészen furcsa szöveg volt, na most ez nyilván nem segít Magyarország nemzetközi megítélésében, tehát erre mondom, hogy mérhetetlen károkat okozott ez az egész, anélkül, hogy bármi látható eredménye lett volna. Tényleg semmi az égvilágon.
Igen, és ráadásul éppen láttam az RTL reggeliben is, amikor erről kérdezték, és ugye ott azt kérdezgetik, hogy Oroszországnak milyen haszonnal járhatott ez az egész, vagy mi lehetett az oka, vagy miért volt ez ennyire fontos, miért vállalta ezt be ilyen értelemben Putyin, és ott ugye azt hangzott el, hogy az orosz elnöknek láthatóságot adott. Orbán Viktor azt is elmesélt, hogy 3 órán keresztül tárgyaltak, és hogy Putyin beszélt többet, ugye ezt is hozzátette Orbán Viktor, és hogy élőben közvetítették az elejét ennek az egész, mármint a sajtótájékoztatónak. Szóval, hogyha innen indulunk ki, ez lehetett, ezt a láthatóságot kereste volna, vagy kereshette Putyin, de hogy ebben meg, ha ő önmaga kiáll, hát az is elég láthatóságot kaphat. Szóval ez mennyire lehet valós indok, vagy mennyire lehet ez a...
Ez eléggé valós indok, ugye akit azért mélyebben érdekel, Takácsi Dorkát érdemes elolvasni. Ő az orosz belső politika szempontjából is megnézte, követte, elemezte ezt az utat, és ő mutatta ki, hogy az orosz belföldi propaganda napokon keresztül mutogatta az Orbán látogatást, tényleg minden csatornán ez jött. Orbánt úgy prezentálták, hogy az Európai Unió elnöke, ami tényszerűen nem igaz, de Iván Ivanovics Jekaterinburg külsőn ezt nem fogja tudni. Tehát az átlag orosz tévénéző azzal szembesült, hogy ide az Európai Unió elnöke eljön Putyinhoz, tehát Oroszország nincs elszigetelve, tehát Oroszország jelentős világpolitikai szereplő. Az orosz propaganda gyakorlatilag ilyen 200%-os lelkesedéssel vetette rá magát erre a történetre, és használta ki a Kreml saját belső támogatottságának erősítése érdekében. Tehát ez Putyinnak belpolitikailag rendkívül jó volt, az pedig, hogy a találkozó zárt kör részén mi hangzott el, ezt nyilván egy hamar nem fogjuk megtudni. Ha én lennék Putyin, vagy Putyin környezetében valaki, akkor azért az elég érdekel, hogy Zelenszkij mit mondott például a háború alakulásáról, vagy az Európai Szövetségi Rendszer alakulásáról. De mondom azt, hogy zárt körben mi hangzott el, ezt belátható ideig nem fogjuk tudni. Azt lehet tudni, hogy a Zelenszkij találkozó után, tehát hogy Orbán bizonyos dolgot a saját környezet elől is eltitkol. Mm-hmm. Tehát, hogy a Zelenszkij találkozó után is elhangzott, hogy bizonyos dolgokat elmondott, tehát az Zelenszkij találkozó után bizonyos dolgokat elmondott a saját stábjának, de arra is utalt, hogy vannak dolgok, amiket még nektek sem mondok el, fiúk. Na most ez általában nem annyira a sikeres működés receptje, hogyha az ember vezetőként ugye a saját szervezetével sem oszt még viszonylag fontos információkat.
Ami még nagy kérdés ebből az egész helyzetből következően, az ugye az EU reakciója, vagy az EU-val kapcsolatos helyzetek, mert hogy tényleg szerintem talán állítható az, hogy eléggé kivert a biztosítékot. Igen. Ez a látogatás. És Szent Ivány István foglalt össze a Facebook oldalán, hogy az EU-val kapcsolatban ő hogy látja a helyzetet, hogy a szövetségesek eddig szinte mindent lenyeltek, de most kezd elegük lenni a trollkodásból, így fogalmazott. Bizottság elnöke nem jön hozzánk, az EP nem engedi Orbánnak ismertetni a programját, miniszterek bojkottálják az üléseket, külügyi tanács, ugye erről is érdemes egy-két szót eltenni, de ezek még csak az első reakciók, további komoly lépések várhatók, ezt néhány nappal ezelőtt írta. A nagy kérdés valóban az, hogy ezek mennyire ténylegesen hatásos intézkedések, akár ezzel a helyzettel kapcsolatban, és mi várható, és egyáltalán hogyan alakítja ez a helyzet, vagy mit alakít egyáltalán valamit az Ukrajna, Magyarország, Oroszország, EU konstellációban?
Ugye nyilván ez egy folyamatban lévő történet. Tehát erre is igaz, amit a legelején mondtam, az a módszertani megfontolás, hogy bizonyos dolgokat egyszerűen nem tudunk, mert nem nyílt forrású információk. Amit lehet látni, hogy a magyar elnökség nagyon komolyan elszigetelődik ahhoz képest, ahogyan egy EU elnökség szokott működni. A korábbiakhoz képest ez is? Persze. Hát Magyarország ugye az EU először 2011 első felében volt az Európai Unió elnöke. Most fiatalabb olvasó, hallgató kedvéért, az volt az első, például Magyarország első EU elnöksége, ráadásul az első olyan EU elnökség, ami már a lisszaboni szerződés hatája szerint működött. Picit ilyen bejáratatlan út volt, hogy hogyan kell ezt csinálni. És az első magyar EU elnökség, abban az első fél évben, én akkor még a Magyar Külügyi Intézetben dolgoztam, mint külügy háttérintézmény, mi picike szerepet, de mi is játszottunk ebben az egészben, és hihetetlen élmény volt. Tehát az egész magyar államigazgatás, az egész magyar diplomácia, az egész magyar állami szektor tényleg egyszerűen fogalmazva nagyon-nagyon oda tette magát. Mindenki tudta az országban, hogy igen, EU elnökség van, igen, ezt most jól meg kell csinálni, mindenki értette, hogy ez fontos. Itt most az átlag magyar mit tud arról, hogy éppen EU elnökséget tartunk, tehát teljesen szőnyeg alatt van tartva. Az első magyar EU elnökség alatt nagyon komoly sikerek születtek, például Horvátország EU csatlakozása ugye akkor véglegesedett. Itt a mostani magyar EU elnökség, különösen az előzővel összevetve, végletesen el van szigetelve. És persze lehet azt mondani, hogy az, hogy most eljönnek-e uniós diplomaták Budapesten vagy nem, ez ténylegesen nem fáj.
De egyébként ez az elszigetelődés, ez miben nyilvánul meg?
Ezek egyelőre diplomáciai gesztusok, tényleg az, hogy nem jönnek magas szintű vezetők, például miniszteri tanácsokra nem a miniszterek jönnek egy csomó országba, hanem csak a nagykövet, tehát alacsonyabb szinten reprezentálják.
Hát ezek komoly diplomáciai jelzések?
Hát, ha hagyományos diplomáciában gondolkodunk, akkor igen. Az kérdés, hogy a Szijjártó Péter által vezetett külgazdasági és külügyminisztérium van-e még azon a szinten, hogy ezeknek a súlyát egyáltalán érzékeli? Tehát ez egy komoly kérdés, hogy a finom gesztusok működnek-e még Magyarországgal szemben, vagy már olyan mértékben leépült a rendszer, hogy ezeket egyszerűen nem is érzékelik, hogy ez probléma. Ami viszont probléma. Ugye akkor lehetne megalapozottan azt mondani, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy milyen szinten vannak képviselők, vagy tulajdonképpen mindegy, hogy jön-e von der Leyen Budapestre, vagy nem, hogyha nem lenne egyébként óriási összegű uniós támogatás befagyasztva. Tehát itt Magyarországnak elemi nemzetgazdasági, stratégiai érdeke lenne az uniós pénzek, a felfüggesztett uniós pénzek legnagyobb részéhez való hozzáférés. Ez nem az a helyzet, amikor trollkodunk. Ez nem az a helyzet, amikor a nemzeti érdeket szem előtt tartó diplomácia minden lehetséges módon összeveszik azzal a szervezettel, amelytől egyébként sok-sok milliárd eurónyi támogatást remél. Teljesen értelmezhetetlen, hogy ez miért jó. A moszkvai útra ebben a kontextusban mondtam, hogy felmérhetetlen károkat okoz. Tehát, hogy ugye senki nem gondolja komolyan, hogy egy ilyen moszkvai performance az bármilyen mértékben egyszerűbbé tenné a felfüggesztett uniós pénzekhez való hozzáférést. Agyrém az egész.
Egyébként csak egy példát, ha már itt a külügyminiszteri találkozóról beszéltünk, és ez nagyon, nagyon érdekes, vagy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezzel kapcsolatban úgy gondol, ugye arról van szó, hogy a külügyminiszterek találkozója nem Budapesten lesz, hanem Brüsszelben lesz, és itt azt írja a nemzetközi sajtó ezzel kapcsolatban, hogy még vita tárgya, hogy tényleg bojkottálják-e, vagy nem bojkottálják, mert hogy megosztott ezzel kapcsolatban. Az uniós országok megosztottak, és hogy például a balti államok, Lengyelország nagyon is szorgalmazza, hogy legyen egy ilyen bojkott. Aztán ugye a luxemburgi külügyminiszter hülyeségnek nevezte a bojkottot, azt mondta, hogy Magyarország röviddel ezután majd új időpontot jelöl ki, és akkor újabb ürügyet kellene találnunk, hogy ne repüljünk Budapestre, és inkább elmegy, hogy a magyarok szemében mondja, mit gondol, és hogy befejezni ezt a macska-egér játékot, de hogy egyelőre még nem dőlt el ez a kérdés. Ez mutat valamit azzal kapcsolatban, hogy mennyire egységes, mondjuk akár, tehát ez az elszigeteltség szempontjából ez mennyire működik, és mennyire egységes?
Ugye érdemes külön kezelni az egyes uniós intézményeket. Ugye a tanács és a külügyminiszterek tanácsa is ebben, azt ugye a tagállamok határozzák meg, ott a tagállamok dominálnak. Ott az látszik, hogy komoly megosztottság van, ez egyébként eddig is így volt.
Hogy ez nem változott, igen. Akkor ilyen értem.
Találós kérdés, az vajon kinek jó, hogyha az Európai Unió megosztott? Találós kérdés vége. Az Európai Parlamentben az látszik, hogy azt a parlamenti csoportot, ugye ezt a Patrióták Európája csoportot, amiben Magyarország ugye második legerősebb erő Le Penék után, ezt a parlamenti csoportot teljes mértékben elszigetelték, hogy semmiféle pozíciókat nem kaptak. Tehát az látszik, hogy itt a parlament legnagyobb része azért egységes abban, hogy ezt az irányvonalat, amit Magyarország is hangosan képvisel, ezt el kell szigetelni. És a bizottság kapcsán pedig azt látjuk, hogy a bizottsági elnök nem jön, és a parlament nem hagyta Orbán Viktor felszólalni. Ez is mutatja, hogy a parlament többsége azért nem a magyar állásponton van. És ugye a bizottság, ugye a harmadik fő intézmény, a bizottság kapcsán azt látjuk, hogy von der Leyen nem jön Budapestre, a bizottság egyelőre nem tűnik úgy, hogy segítene Magyarországnak a Lukoil ügyben, tehát nem látszik, hogy ott Magyarország, hogy akár ott túlságosan sok barátja lenne Magyarországnak. És tényleg csak ismételni tudom saját magamat, akkor, amikor ilyen nagyságrendben van felfüggesztve uniós pénz, felfoghatatlan, hogy miért jó összeveszni azzal a szervezettel, amitől ennyi pénzt szeretnénk megkapni, ami egyébként Magyarországnak az alapszerződések értelmében jogosan járna.
Nagy kérdés, és sokan találgatják is azt, hogy folytatódik-e ez a típusú stratégia Magyarország részéről, vagy ahogy sokan nevezik, trollkodás, vagy Magyarország és Orbán Viktor egy picit visszafogja ezt a kérdést, és hogyha bármelyik irány alakul, akkor annak milyen következménye lehet. Itt éppen erről beszélgettünk a múlt alkalommal is, Hegedűs Dániel is, és azt mondja, hogy következő hetekben dől az el, hogy Magyarország ezt folytatja, vagy nem folytatja, és hogy ennek milyen következménye lehet. Egyébként csak egy idézetet hagy hozzak még ide, Orbán Balázs tusványosan reagált erre, kérdezték ezzel kapcsolatban, hogy hát mégis mi a véleménye azzal kapcsolatban, hogy nem jönnek ezek a tisztségviselők, miniszterek Magyarországra, és azt mondta, hogy hát nem látják a dunai látképet, nem tudnak inni egy jó fröccsöt, még gulyásleves sem kapnak, enniük kell a saját kajájukat, így járt, ezek a pitiánel dolgok jó jelek arra, hogy érzik azt, hogy változik a világ, vagy változnia kellene a világnak. Csak azért hoztam ezt ide, ezt a helyzetet. Tudom, hogy ez egy picit ilyen más típusú kommunikáció, de mégiscsak egy jelzés talán arra vonatkozóan, hogy mi várható. Hogy valószínűleg folytatni fogja ezt Orbán Viktor, és hova mehet még tovább?
Őszintén nem tudom, hogy folytatni fogja-e. Ez a fajta kommunikáció engem arra a helyzetre emlékeztet, van ez ilyen régi vicc, amikor a mérges kis malac biciklizik az erdőben, és hatalmasat esik a biciklivel, jön a rók, hogy úristen, malacka, jól vagy, kuss, én így szállok le. Tehát, hogy próbál úgy tenni a magyar diplomácia, ha Orbán Balázst oda soroljuk, mintha ezt mi eleve így terveznénk, és eleve nem bánnánk. Na most harmadjára tudom elmondani. Ha tényleg ezt akarjuk csinálni, miközben rettenetesen sok pénzünk múlik rajta, az egy legalábbis felelőtlen megközelítés, hogy ne használjak erősebb kifejezést. Ha nem így tervezzük, és csak próbáljuk utólag elhitetni, hogy de mi így szoktunk leszállni a bicikliről, az azt jelzi, kissé talán alábecsüli Magyarország a partnere intellektuális kapacitásait.
Móka János egyébként azt mondta ezen a kormányinfón, hogy Ukrajna EU-s csatlakozása is láthatja a kárát. Már hogy a folyamat láthatja kárát ennek az egész helyzetnek, de a Lugoi ügyel kapcsolatban hozta ezt ide. Ilyen szinten Magyarország továbbra is blokkolhatja, betarthat ennek a folyamatnak, és ha igen, akkor ennek milyen jelentősége lehet, vagy ezt is inkább ebben a szemüvegen keresztül kell nézni, amit az előbb említett.
Kétségtelen megpróbálhatja. Itt érdemes felidézni a tavaly decemberi Európai Tanácsot, illetőleg ugye a januári kizárólag a magyar ellenkezés miatt összehívott újabb Európai Tanácsülést. Ugye ez volt az a két megbeszélés, két dolgot kellett eldönteni, ez a csatlakozási tárgyalás megkezdését Ukrajnában, másrészt pedig azt a bizonyos 50 milliárdos támogatási keretet. Magyarország az elsőt jóvá hagyta, a másodikat nem, decemberben, és akkor emiatt januárban egy külön Európai Tanácsot kellett összehívni azért, hogy Magyarországot valamilyen módon meggyőzzék. Na most ez úgy zajlott, hogy nem sokkal az ülés előtt Orbán Viktorral leült reggelizni néhány vezető Európai Uniós politikus, és Orbán Viktor azonnal beadta a dereket. Anélkül, hogy Magyarország bármit nyert vagy kapott volna az ellenkezés feloldásáért cserébe. Tehát az látszik, hogy Magyarország egy darabig be tud feszülni, de aztán eljön a pillanat, amikor kijön a súly és erőbeli különbség, és akkor mindig beadja a dereket. Én még a régi diplomáciai iskolán szocializálódtam, én mindig felteszem azt a kérdést, hogy valami miért jó, mit nyerünk belőle, mit veszítünk. Őszintén nem látom, hogy ebből a fajta magatartásból Magyarország ténylegesen mit nyer, hogy ez miért jó. Hogy a magyar nemzeti érdek szempontjából, és itt ez nem kormányérdek, ez nem pártérdek, hanem az ország ennek a 9,8 millió embernek az érdeke szempontjából, vagy ha határon túljak, hogy számoljuk, akkor még több, hogy ez miért jó. Hogy mi az, amit ebből Magyarország profitál. Ebből a magyar magatartásból, hogy Budapest folyamatosan nehezíti, komplikálja, bonyolítja az Európai Uniós döntéshozatalt, különösen Ukrajna kapcsán. Ebből egyetlen egy szereplő profitál, ez egyetlen egy szereplőnek jó, és ez nem Magyarország, ez Oroszország. Uh-huh. Őszintén nem értem, hogy magyar nemzeti érdek szempontjából ez miért visz előre.
Uh-huh. Van még egy téma, ezzel kapcsolatban a Forbes-nak nyilatkozott, ugye, hogy egy döntés értelmében Belarusból és Oroszországból érkezhetnek ezzel a bizonyos nemzeti kártyával vendégmunkások, és azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy nem látom, mi szükség van arra, hogy meg nem határozott számú orosz előtt szélesre tárjuk a magyar munkát. Erőpiacot. És ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy mennyire függnek össze, amiről itt eddig beszélgettünk, akár ez az intézkedés, mi lehet ennek a hátterében, mert itt ugye arról beszélt, hogy a vendégmunkások akár Paks 2 beruházáshoz jöhetnek, meg hát, hogy voltak már korábban például a Nemzetközi Beruházási Bank esetében, ugye ezt is emlegette, az orosz kémbankként szokták emlegetni. Ez mennyire ennek a stratégiának lehet a folytatás akár, mondjuk ez az intézkedés, és mennyi emberről beszélünk, vagy mit lehet ezzel kapcsolatban sejteni, tudni, hogy
nagyon, látja? Nagyon keveset. Uh-huh. De itt fontos, hogy differenciáltan közelítsük meg ezt az egész problémát. Az egyszerű válaszok ritkán jók. Ami persze magában egy szép ellentmondás, de hát mindegy. A paksi atomerőmű működtetése, karbantartás, üzemeltetése kapcsán évtizedek óta élnek oroszok Magyarországon. Mérnökök, szakemberek, a családtagjaik, ez teljesen rendben van így. Tehát ez mindig is így volt, ameddig Paks ebben a formában működik, mindig is így lesz. A magyar állami igazgatás megtanult ehhez alkalmazkodni, ez egy teljesen kezelhető ügy. Tehát önmaga a nagy léptékű háború kezdete óta volt olyan Oroszországban működő elég nagy nemzetközi cég, ami a teljes Oroszország operációját áttelepítette Budapestre. Több száz orosz szakember érkezett, azóta is itt dolgoznak, ugyanannak a cégnek, most neveket nem mondunk, mert mindegy, és ezzel sincsen semmi baj, teljesen érthető, hogy mi történik, a magyar állam vonatkozó szerveivel ez le lett játszva, el lettek végezve a szükséges ellenőrzések, és akkor ezek az oroszok itt vidáman dolgoznak. Tehát önmagában itt nem szabad, vagy nem gondolom, hogy célszerű egy olyan megközelítést alkalmazni, hogy ami orosz, az automatikusan rossz. Vagy vegyük le Dosztojevszkijt a polcról, szerintem ez ostobaság. Itt ebben a konkrét nemzeti kártya ügyben nem látszik, hogy erre miért most lenne szükség. Akkor lehetne indokolt a dolog, hogyha a paksi erőmű az új blokkok engedélyeztetése eljutna abba a fázisba, hogy megkezdődhet a tényleges nukleáris technológiai részleg beépítése. Mert eddig ugye alapozási munkák zajlanak, úthálózat épül, csatornarendszer, kiszolgáló épületek, minden ilyesmi, de a nukleáris technológiai rész építése még nem kezdődött, hiszen nincs meg az engedélyeztetés. A Rosszátom hosszú évek óta küzd azzal, hogy egyszerűen nem képes Európai Unió szabványoknak megfelelően készíteni a terveket. Ugye a finnországi atomerőmű építés ugyanez egy hihiúsult meg. Ugye a finn nukleáris biztonsági ügynökség, aztuk, ő nem csinált semmi egyebet, csak érvényesítette a vonatkozó Európai Unió szabályokat, és kiderült, az oroszok nem képesek ezeknek a szabályoknak megfelelni. Ha képesek lennének, és elkezdődne a tényleges nukleáris technológiai fázis beépítése, akkor több ezer orosz szakembernek kéne Magyarországra jönnie, ténylegesen a Rosszátom legjobban képzett mérnökeiről lenne szó, építőipari specialistáiról és hasonlókról. Tehát a Rosszátom azért az a világ legnagyobb nukleáris ipari vállalata. Tehát érdemes őket komolyan venni, és ezzel együtt az látszik, hogy ezt a tervezést nem tudják uniós szinten megcsinálni. Uh-huh. Amíg nincs kész, és nem indulhat el a nukleáris technológiai rész építése Pakson, addig teljesen értelmezhetetlen, hogy miért kéne a magyar munkaerőpiac ezzel a nemzeti kártyával közelebbről meg nem határozott számú oroszt beengedni. Nem látszik, hogy hová, még miért.
Igen, és ugye úgy fogalmazott itt a Forbes-ban, hogy komoly és potenciális nemzetbiztonsági kockázatot lát, annak függvényében, hogy hány.
Persze,
hány
ezeket az embereket beutat, már a vízumkiadáskor el kell végezni alapvető ellenőrzést, és ha valaki mondjuk munkát vállal Magyarországon, vagy hosszú ideig tartózkodik itt, ezzel a nemzeti kártyával évekig lehet itt tartózkodni, ennek része kellene, hogy legyen egy alapvető nemzetbiztonsági ellenőrzés, hogy mégis kicsoda az illető. Uh-huh. Na most, ha itt nem tudjuk a számokat, de hogy több ezres nagyságrendben jönnének oroszok ezzel a nemzeti kártyával, úgy, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzés elvégzésére hivatott magyar állami szervek erőforrását egyébként nem növelnék, akkor teljesen lehetetlenné válna, hogy ezeket az embereket akár csak alapszinten is átvilágítsák, mert egyszer nincs erőforrás. Nem azért, mert a magyar állam képtelen lenne, vagy nem akarná, hanem mert egyszer nincs hozzá elegendő erőforrás. De teljesen érthetetlen, hogy jelenleg, miközben Paks építésében nincs meg ez a döntő ugrás, hogy meg lenne az engedélyeztetés, hogy ezt miért kell már most bevezetni. És ami még érthetetlenebb, hogy a belaruszok miért kerülnek ebbe bele.
Ezt akartam is kérdezni, igen, hogy ők hogy jönnek a képbe.
Ezt senki nem tudja. Magyarországon egyetlen jelentős belarusz érdekeltség van, ez a Horton működő traktorgyár, ugye az MTZ traktorokat, meg az ezzel kapcsolatos mezőgazdasági gépeket, ekéket, boronákat, minden ilyesmit elég nagy számban gyártanak a belaruszok, a magyar mezőgazdasági géppiasznak a mai napig egy látható szereplője, de a traktorgyárban sem belaruszok dolgoznak, egyrészt kettő, ez már ideje itt van. Tehát az, hogy miért kéne plusz belaruszokat beengedni Magyarországra, az még az atomerőműhöz sem kapcsolódik, mert a Rosszatom döntően orosz munkásokkal dolgozik. Tehát itt az, hogy a beloroszok hogy kerülnek bele ebbe az egészbe, ez még kevésbé érthető, mint az oroszok. Én egy kicsit bízom abban, hogy itt esetleg valamiféle jogalkotási probléma van, és ez egy olyan lyuk, ami nem szándékosan került a rendszerbe, és remélhetőleg hamarosan befoltozzák, de tudni ezt egy olyan
Még egy utolsó témát hagy hozzak ide, és ez is félig meddig ehhez a témakörhöz kapcsolódik, ez pedig a kievi gyermekkórház elleni támadás, és azért hoznám ezt ide, olvastam ezzel kapcsolatos Facebook posztját, és ott ugye azt írta, hogy a gyermekkórházat egy orosz robotrepülőgép talált el, bármit is hazudik. Moszkva így fogalmazott, és ami utána jön, abban szeretném a véleményét kérdezni, azt írta, hogy a történet orosz tálalása fontos tanulsággal szolgál az orosz információs hadviselés működéséről, mert hogy az orosz propaganda azzal vádolja Ukrajnát, hogy nyugati fegyverek találták el a kórházat, és ugye itt két légvédelmi rakéta, két típusú légvédelmi rakétát is emlegettek, és hogy a kettő együtt nem megy. És akkor azt írja, hogy azért mondják mégis egyszerre mindkettőt, hogy minél nagyobb zavart keltsenek, nem az a céljuk, hogy nekik higgyünk, hanem az, hogy az ukránoknak nem, és hogy ez egy régi kommunikációs stratégia. Tulajdonképpen már 2014 nyarán is a malágép lelövésekor ezt láthattuk, azóta számtalan más alkalommal is, semmi új nincs benne. És a kérdés az, hogy mennyire lehet akár az orosz tervekkel, elképzelésekkel ebben a dezinformációs háborúban egyáltalán tájékozódni, és hogy amit például Magyarországon híreket, információkat látunk, azok mennyire tudják a valóságot egyáltalán bemutatni, hogy mi a helyzet valójában. Csak azért, hogy mi is azzal kezdtük a beszélgetést, hogy egy csomó mindenre nem is tudjuk a választ. Szóval úgy visszaérve egy picit keretes történetbe, hogy ezt akkor mennyire látja, úgymond veszélyesnek, hogy egyáltalán mennyire lehet tájékozódni, ha ennyire erősen működik ez a dezinformációs technika és stratégia.
Bizonyos dolgokat nyilván nem tudunk. Ez a háború ködeként is ismert jelenség. De azért elég sok mindent tudunk. Egyrészt elég sok mindent tudunk arról, maradva a dezinformáción, hogy az orosz dezinformációs apparátus hogyan működik. Tudjuk azt, hogy a szovjet időszakban hogyan működött. Megvannak a működési sémák, van egy csomó emlékirat, megvannak a szabályzatok.
Hát ugyanaz van most is.
A szovjet időszakot technikailag tudjuk. Tartalmilag nagyon hasonló az, ami most van. Ott konkrétan úgy bele, mint annó a szovjet rendszer, vagy mint a szovjet rendszerbe egy visszamenőleg, ennyire nem látunk bele, de azért elég sokat tudunk arról, hogy az elnöki adminisztráción belül ezt melyik osztály koordinálja, a nemzetbiztonsági szolgálatokon belül ezt kik koordinálja, hogyan működik, és nagyon sokat tudunk az output oldalról is, tehát hogy a propaganda csatornákon milyen narratívák jönnek ki. Voltak nagyon bátor orosz ellenzéki újságírók, akik például beépültek trollfarmokba, még 14-15-ben. Kihozták az anyagokat. Tehát nagyon sokat tudunk arról, hogy ez az egész, ez hogyan működik. És igazából, amiben innovatívak, az inkább a technológia megoldások. Tehát ugyanazokat ugyanolyan logika mentén próbálják torzítani a valóságot, mint annó a szovjetek, csak fejlettebb eszközökkel. Tehát ebben olyan őrült nagy megfejtés nincsen. Ez elég sok erőforrás kell, hogy elemezni lehessen, meg lehessen érteni. A jó hír az, hogy ebben egyébként EU és NATO tagországként nem vagyunk egyedül, vagy hát nem lennénk egyedül, hogyha bíznának bennünk a szövetségeseink. Tehát ha valakit részletesen érdekel, Rigában működik például NATO-nak a stratégiai kommunikációs kiválósági központja. Nekik az egyik fő feladatuk az, hogy az orosz propagandát értelmezzék, megfejtsék, és ellentevékenységet dolgozzanak ki. Az Európai Uniónak van egy saját dezinformáció elleni szerve, Közép- és Kelet-Európában rengeteg ország foglalkozik az orosz dezinformáció elleni fellépéssel. Ami magyar specifikum, hogy a nagy léptékű eszkaláció óta Magyarország az egyetlen olyan ország, ami EU-n és NATO-n belül semmilyen módon nem növelte az orosz fenyegetettség megértésére dedikált erőforrások mértékét. Egyszerűen nem költünk többet arra, hogy megértsük a fenyegetést, nem állítunk föl új elemzőközpontokat, kutatóintézeteket, sőt le is építjük a meglevőket jelentős részben. mindenhol máshol egyre több erőforrást ember és anyagi értelemben is allokálnak arra a célra, hogy az orosz fenyegetést minél jobban meg lehessen érteni. Magyarország ezt valamiért nem csinálja, én nem tudom megmondani.
Magyarország miért. Egyébként ebből a szempontból mennyire fertőzött idézőjelbe, tehát mennyire dezinformált, hogy így kérdezzem, akár a többi országhoz képest, hogy egyáltalán lehet ezt nem látni. Ennek objektív
nincs egy mérőszáma.
Nyilván nem úgy tízes skálán, nem tudom, hogy
azért. Egy pravda a dezinformáltság mértéke. Az látszik, hogy Magyarországon a állami központi médiában lényegében szűrés nélkül áramlanak be a háborúval kapcsolatos orosz narratívák. Tehát az látszik, hogy különösen a Kesma médiacsoporthoz tartozó média felületeken időnként egy az egyben a Kreml narratívája jelenik meg. Ez időnként az egészen banális hazugságok is. Hogy ez miért van, hogy ez tudatos döntés eredménye, vagy csak a leengedett védőpajzsok miatt ez akadálytalanul be tud jönni, ezt nem tudjuk, de az, hogy az állami média terjeszti az orosz propagandát, ez az egész Európai Unión és NATO-n belül egyedülálló. Ismét Takácsi Dorkát tudom idézni, ő mutatta ki, hogy annyira hatékony a magyar belföldi propaganda, hogy mostanra már az orosz propaganda is vesz át magyar narratívákat. Bizony. Az orosz állami csatornákon rendszeresen átveszik a magyar állami médiának az Európai Unióval és a hanyatló Európával kapcsolatos álhíreit.
Tehát oda-vissza működik.
Igen, már, amit Magyarország dezinformációt csinál az Európai Unióval kapcsolatban, tényleg ez a Németország már nem létezik, meg migránsbandák, meg mit tudom én, ezt most arra az orosz állami média boldogan átveszi, és az orosz belföldi közönségnek tálalja. Na most ez nagyon-nagyon szoros együttműködést feltételez a média apparátusok között. Orosz állami média ügynökségeknek, legalább kettőnek állandó tudósítója van Budapesten. Nem tudok még egy Európai Uniós országot, ahol ez így lenne. Ezzel együtt, ez itt nálunk Magyarországon valamiért zajlik, de ezzel együtt objektív mérést, hogy össze lehetne hasonlítani, hogy tízes skálán melyik ország mennyire van dezinformálva, ezt így nem lehet megmondani, a magyar eset annyiban egyedi, hogy itt tényleg az állami média az, ami az orosz dezinformációs narratíváknak a fő beérkezési csatornája.